16 óra.
Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Berhidai Piusz atyával, a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány tartományfőnökével Szabó Tamás beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Berhidai Piusz testvérrel, Ferences szerzetessel beszélgetünk a Mária Rádió stúdiójában. A élet első 20 évével foglalkoztunk talán, amiben, ahogy manapság, sok gyerek éli meg, valószínűleg ezt nem mondtad, de a biztonságnak az elvesztését. Ezt nem tudatos a gyerekben, de nyilván, hogy nyomokat hagy, és később, hát ez egy nagy munka, ezeket feldolgozni, helyreállítani. Csak zárójel, azért értem meg mélyen ezt, amit mondasz, mert hogy a legnagyobb lányom, aki egy nagyon komoly és felkészült és vallásos, nem tudom micsoda. Szóval én úgy gondoltam, hogy na ez sose fog elválni, hogyha a hátán fát vágnak is. Ő volt az első. És akkor ott maradtak a gyerekek nálam. 18 évig én neveltem az unokáimat is. Tehát, és látom rajtuk egyébként azt, hogy bár minden biztonság körülveszi, mégis ott vannak azok, amik az egyik most már 20, a másik 18, majd feldolgozódik talán valamikor minden. Na, menjünk egy másik időszakra Piusz testvérrel. Ez pedig az, amikor eldől benned valami, hogy igen, milyen utat fogsz követni. Igen, azt mondta titok, de mégis ez egy döntés.
Igen, feltétlen.
És ez a döntés, na akkor nézzük az emberi részt, hogy születik meg ez a döntés bennem? Milyen lemondások ezek, mármint miről, tudom, hogy miről mondok le, családról, szerelemről, nem tudom mikről, önálló, nem tudom, egzisztenciáról abban az értelemben, hogy mondjuk. Tehát mit mérlegel ilyenkor, ha még tudsz visszaemlékezni a 18 éves gyerekre, hiszen ha jól látom, akkor 19 évesen vagy 18 évesen tetted le az első fogadalmadat.
Igen, elég. Tehát közvetlenül a gimnázium után.
Igen.
Indultam ezen a pályán. Hát hirtelen két dolog jut eszembe. Az egyik a szerelemnek a tapasztalata, így gimnazistaként így az egy nagy kaland volt nekem, egy igazi diák szerelem, meg hogy így tudtam szerelmes lenni, meg tudok is, azt hiszem. Valahogy az is kellett szerintem ehhez. És hogy ezzel párhuzamosan, miközben mondjuk a gimnázium évei alatt egy sereg elképzelés ott van bennem, hogy mi lehetnék én, nem tudom, a színésztől a máltai lovagon át, a kémia tanárig, vagy vegyészig, tehát tényleg sok minden.
Igen.
Na most közben egyszerűen így halkan a háttérben, vagy hol halkan, hol hangosabban, ott van egy ilyen jelenlét, azt tudom mondani, hogy a Jóisten így vagy úgy, így megmutogatja magát, vagy jelzi, hogy van. És hát persze bennem volt ilyen, már ilyen 11-12 évesként, hogy hát végül is így papként is el tudom képzelni magam. Aztán megismerve a esztergomi Ferences gimnáziumba testvéreket, most már akik rendtársaim, akkor ugye az is, hogy hát azért szerzetesnek lenni, kicsit úgy volt, azt hiszem, hogy tizenévesen bennem, hogy szerzetesnek lenni az olyan, hogy na az meg aztán végképp, hogy úgy mindent oda tesz, vagy rátesz egy lapra, és akkor ez a...
Mindent visz, igen.
Ez a nagyság, vagy nagyvonalúság, vagy mindent visz dolog, ez nagyon vonzott. És ami talán így az alkatommal is így passzolt, hogy a Jóisten számomra egy ilyen titokzatos, vonzó valaki kezdett lenni. hogy például számomra egy Pió atyában is az lett az izgalmas, hogy ott az ő személye, meg rendkívülisége, még ott van egy titokzatos Isten, aki most abban ottan, hogy van egy stigmatizált gyóntató, ő abban megmutatja magát. És aztán, ami egy nagy állomás volt, vagy annak tartom, hogy még a végzős év előtt, tehát így 17 éves lehettem, amikor nyári szünetben a Barsi Balázs atya elhívott többünket a gimnáziumból, akiket így vagy úgy, lehet, hogy csak érintőlegesen, de foglalkoztatta a papi vagy szerzetes hivatás. És akkor egy 5-6-7-en elmentünk Széchenybe az akkor átköltözött noviciátusba, tulajdonképpen beköltözhettünk egy pár napra, és akkor ott Balázs atya tartott nekünk külön kis emlékedéseket, volt beszélgetés a noviciusokkal, bekapcsolódtunk a kolostori életbe. És az az érdekes, hogy ez egy nyári szünet közepén volt, vagy második felében. Lényeg, hogy úgy jöttem haza onnét, hogy egyrészt lenyűgözött, amit láttam, mert azt láttam, hogy ugye ott voltak a noviciusok, Balázs atya egy-két, atya vagy örökfogadalmas, és a rendszeres zsolozsmázás az azért nyűgözött le, mert úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ezek az emberek itt mindig az Istennel vannak. Ez jött le. Hát jó, persze tudom, meg azóta szerzetesként tudom, hogy hát emberből voltak ők is, meg én is, és hogy egy csomószor nem a jó Istenre gondolok, vagy nem vagyok eléggé vele, de hogy nekem akkor fiatalon ez jött át, és ez lenyűgözött, hogy ezek mindig a jó Istennel vannak. És viszont úgy mentem haza erről a pár napról, hogy rettentő szabadnak éreztem magam. Tehát, hogy nem azzal, hogy én most akkor feltétlen ennek kell lennem, hanem és ez azért volt érdekes módon úgy ajándék számomra, mert hogy a szabadság az szabadságnak az érzése. Az, hát nem is tudom, talán nem volt annyira része az életemnek korábban, vagy nem éreztem, vagy... De ott akkor úgy, hogy lehetnék én igazából, nem tudom, bármi, meg lehetne családom a jövőben, meg lehetnék világi pap is, meg hogy ezen gondolkodni kell, meg hogy... De hogy éppenséggel lehetnék szerzetes is. És aztán úgy ősszel, ugye, Szent Ferenc napja körül mindig szokott lelki gyakorlat lenni esztergomi gimnáziumban, akkor arra én már úgy mentem, hogy eldöntöttem, hogy vonz ez engem annyira, vagy a jó Isten vonz annyira, hogy ennek nekivágok.
18 éves vagy ekkor, vagy nem tudom, szóval negyedikes vagy.
Igen.
Bocsánat, hogy erre visszamegyek, de tényleg ez egy nagyon erős kérdés. A vonzások, tehát az Isten vonzása, meg a világi vonzás. Szerelmes vagyok, és vonz az Isten. És hogyan zárom le? Hogyan tudok? A döntés belül meg tud születni, de azért el kell varni a szálakat. Anyámmal egyszerűbb elvarni valószínűleg a szálakat.
Igen. Hát ebből a szempontból azt mondom, hogy a Jóisten szervezte a dolgot, vagy nem tudok például okos lenni, tehát tanácsot nagyon nehezen adnék.
Most nem azt kértem.
Mázli. De, tehát, hogy például arra gondolok, hogy csak szabadon lehet ilyet eldönteni. Viszont, hogyha megvan az a szabadság, az a belső szabadság, amivel én és és megvan az a vonzás, ami engem lelkessé tesz, akkor oda tudok menni ahhoz, vagy hát oda tudtam menni ahhoz a lányhoz, akivel így nagyon jóba voltunk, és tudtam azt mondani, hogy te figyelj, ez a helyzet. És egyébként évekkel később visszagondolva így magam is elcsodálkoztam a magam lelkesedésén. Uh-huh. Meg hogy ezt ennyire egyszerűen kezeltem. Uh-huh. Hogy de hát így volt.
És hogy kezeli az ember a fájdalmat, amit okoz? Mert biztos okoz. Hát, Jóistennek is okoz, csak az nem ordít annyit az adott ügyben, ha úgy dönt. Édesanyjának is okoz, de az megértő. Be, nyilván.
Hát a fájdalmak között is azt hiszem, hogy van különbség. Tehát vannak fájdalmak az életünkben, amik elhordozni valók. Ha én hajlandó vagyok a másikkal együtt hordozni, akár azt a fájdalmat, amit én okoztam, akkor az nem hiába való. Most persze tudok ilyen szépeket mondani, de amikor helyzet volt, vagy éppen benne voltam valami ilyen szituációban, akkor persze nem okos az ember, csak ha sikerül, akkor mégiscsak a hitünkből, vagy a hitemből, a Jóistenbe bízva mondok dolgokat, vagy inkább nem mondok semmit. És elhordozzuk azt, ami van. Azért, mivel ilyen korán kezdődött nekem a rendbelépésem, hivatásom, ezért azt is megállapítottam mondjuk egy jó 10 évvel később, hogy azért én a rendben nőttem fel. Tehát egy csomó szempontból nyilván 17-18 évesen nem voltam kész. Messze nem most se, nyilván, de hogy nem voltam felnőtt, hanem szörnyen gyerek. Szoktunk nevetgélni így egymás között rendtársak azon, hogy amikor ilyen fiatalon többen, akik így kerültünk a rendbe, és novíciusok voltunk, akkor Balázs atya megjegyezte olykor, hogy persze, átsétál a kollégiumból strandpapusba, és azt hiszi, hogy szerzetes. És hogy tényleg nem. Tehát nem elég átslattyogni strandpapucsba a kollégiumból, és eljátszani, hogy akkor én most szerzetes vagyok. Tehát, hogy de jó Isten szervezi az életünknek az iskoláját, és nevel.
Egy öreg szerzetes, aki nagyon közel állt hozzám, Verbita volt az illető, vele is sokat beszélgettem, ő nem a 40-es éveiben volt már, hanem a 80-as éveiben, hogy de mégis hogyan dönt az ember erről. És egy nagyon egyszerű dolgot mondott, amit meg tudok érteni. Azt mondta, hogy tudod, vagy tudja, mert csak fiatal lányokkal magázódott, vagy tegeződött, a máson mindenkivel magázódott, mert azok elég tiszteltek voltak, hogy letegezzék nyilván. Mondta, hogy tudja, egyet kell tudni, mit szeretek jobban. Ez számomra egy elég megvilágosító dolog volt. Oké. Okay. Menjünk tovább egy picit. Ugye az életfaragást emberek, nagyapád, meg a helyzetek hozzák, ugye a gyermekkori mindenhogyan trauma, és az az érzelmi felfűtöttség, amit a késő kamaszkor, fiatal felnőrkor jelent, és azon belül a döntés, rendben van. Ugye, de utána jön egy másik élet. Abban mik az igazi próbatételek, nehézségek, ahol az embernek úgy meg kell hozni újra döntéseket?
Hát ugye párhuzamosan futnak szálak, vagy hát így fejben szét tudok választani történeteket az életembe, mert egyrészt van az a vonal, ami a magam, nem tudom, felnőtté válása, vagy emberi útjának az alakulása, és ebben nyilván egy fontos szakasz tanulmányok és tanulmányok után a munkába állás, amiért így hálás vagyok igazából a rendemnek, vagy a közösségemnek, hogy tanulhattam, és aztán munkába állhattam. Mind a kettő fontos tapasztalat, és mindegyikben vannak próbák, úgy gondolom. És emellett persze elkezdődött a szerzetesi életút, vagy a hivatásnak az útja is, párhuzamosan, vagy ezzel az emberi úttal együtt, amin szintén jelent próbát az, hogy mondjuk a jó-jó, hogy volt egy lelkesedés, de most így a mondjuk elköteleződés irányába mi az, amiben alakulnom kell, és ott is voltak próbák, meg aztán egy örökfogadalom után ugye azzal az érzéssel megbirkózni, hogy jó, hát most örökfogadalmas vagyok, és akkor most mi a következő? Tehát, hogy ez is olyan tipikus dolog, hogy most már úgy látom néha így házaspároknál is, hogy mit tudom, ugye ismerkedés, meg komolyra fordul a kapcsolat, meg minden, és aztán amikor eljutnak oda, hogy házasság, sőt, akár gyermekek, és akkor utána, na most akkor mi? De hogy mindig van következő egyrészt, másrészt pedig, hogy ráirányítja Jóisten a szemünket arra, hogy vegyük észre, hogy örök távlata van az életünknek, tehát ne kicsibe gondolkodjunk. Ugye amikor elkezdtem ezt a szerzetesi pályát, akkor elején ugye az volt a cél, hogy hát már hadd öltözzek be, hadd rakják rám szépen ezt a habitust, és akkor én is ferences leszek. Jó, hát beöltöztettek, megszavazták ezt a bizalmat. Akkor utána az volt a következő, hogy jó, de akkor most fogadalmat szeretnék tenni, hogy már fogadalmas legyek. Akkor az is megvolt, akkor utána jött, hogy akkor örök fogadalmas. És igazából mivel ugye papként papságra készülve teológiát tanultam, meg mellette az ELTE-n tanultam magyar-latin szakon, ezért az örökfogadalmam után volt még egy-két év, ami tanulmányokkal telt, tehát ott maradtam a növendékházban, és nagyon érdekes volt számomra, hogy az örökfogadalmam utáni napon így konstatáltam magamban, hogy jó, hát örökfogadalmat tettem, de igazából nem is változott az életem, semmit. Tehát, hogy ugyanott lakom, ugyanott vagyok, ugyanaz a napi rend, ugyanaz a munkám, dolgom. Jó, tegnap este a szép ünnepi szentmisén mindenki örült, meg tapsolt, meg finom vacsora volt utána, meg itt voltak a barátaim, családtagjaim, de egyébként így megy az élet tovább. Tehát, hogy igen, ez is érdekes tapasztalat volt, de része volt ennek az útnak. Ha még így próbát kérdeztél.
Próbatételt.
Olyan nem tudom mekkora drámát nem tudok mondani, vagy
a dráma belül zajlik.
De belül volt. Uh-huh. Tehát például az, hogy miután már nem volt bennem az a lelkesedés, ami mondjuk így novicius koromban, néhány év után, akkor utána azért csak fölmerült a kérdés. Ez egyébként nem általános, tehát hogy lehet, hogy valakiben nem. De bennem fölmerült, hogy hát mi lett volna, ha mégis. Hogy mi lett volna, hogyha én ott akkor ottan mégis ott maradok, lett volna kedves párom biztos, meg csak találtam volna valami szép állást, vagy valamit elkezdenénk az életet. Tehát ez így felmerült bennem, de mondom, én nem tartom ezt így szükségszerűnek, de nálam ez volt, és hát akkor mit? Hát akkor így ugye nagy lelki bölcsek, szentjeink, tanítók azért azt mondják, hogy ha gond van, vagy kérdés merül föl az úton, akkor először csak csináld a dolgodat, meg imádkozzál. Tehát így magamnak így szűrtem le a keresztény hagyománynak a tanulságát.
Igen.
És aztán közben, ha megmaradsz a hívő életutadon, akkor a Jóisten meg fog erősíteni abban, ami a te hivatásod. Igazából a későbbiekben is, mert nem akarok előreugrani, de mondjuk későbbiekben is, amikor azt láttam, hogy egy szerzetes növendéknél fölmerülnek kérdések, problémák, akkor mindig csak arra tudtam bátorítani, hogy nem az a baj, hogyha fölmerül a kérdés, hanem hogyha ha nem őszinte, vagy nem imádkozik. Tehát, hogy ez a kettő megvan, akkor utána bármi történhet.
Berhidai Piusz atyával, a magyarok nagyasszonya, Ferences rendtartomány tartományfőnökével, Szabó Tamás beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.